Egy tüntetést a felvidéki magyarok szólásszabadsága mellett 17 órától kezdődően a szlovák nagykövetség előtt és Katona Illés szervezővel beszélgetünk erről az eseményről. Szervusz Illés!
Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
Mi ennek a tüntetésnek a közvetlen kiváltó oka, hogy miért szerveztétek?
A tüntetést azért szerveztük meg, mert decemberben Szlovákiában a Robert Fico vezette kormánykoalíció, ugye ez egy szociáldemokrata és nacionalista kormánykoalíció, és elfogadtak egy olyan törvényt, amit mi csak némaság törvénynek hívunk az egyszerűség kedvéért. Ez a büntető törvénykönyv, a szlovák büntető törvénykönyvnek egy módosítása, és lényegében azt mondja ki, hogy a második világháború utáni szlovák béke rendezést azt nem lehet nyilvánosan tagadni vagy megkérdőjelezni. Aki nyilvánosan megkérdőjelezi ezt a rendszert, a békerendszert, az fél év börtönbüntetéssel is büntethető. Ami a legnagyobb probléma ezzel a jogszabálya, az az, hogy nem tisztázza egyértelműen, hogy itt csak a párizsi békékről van ez szó, tehát például a szlovák-magyar államhatárról, vagy pedig olyan dolgokról is, és egyébként az egész ügynek a politikai kontextusából az derül ki, hogy ez kiterjed például a Benes dekrétumokra is. Ugye Edvard Benes a II. Világháború után olyan rendeleteket hozott, amiben a németeket és a magyarokat kollektíven bűnösnek nyilvánította a II. Világháborúért, és különböző megtorlásokat intézett ellenük. Az volt a céljuk például a magyarokkal, hogy teljesen beolvasszák a csehszlovák nemzetbe, elkobozták a vagyonukat, különösen a földjeiket, sok embert kilakoltattak, munkatáborokba zártak, és bezáratták a magyar iskolákat, betiltották a magyar nyelv használatát. Ez 1945-től 48-ig tartott, viszont vannak olyan rendeletek ezek közül, például a vagyonelkobzásról szóló rendeletek, amik a mai napig nem léptek hatályon kívül. És erről van egy nagyon komoly vita, hogy ez vajon szükséges-e. Nyilván magyarként azt gondoljuk, hogy nem. És ezeket a Benes dekrétumokat elkezdték használni arra 2025 őszén, hogy egy autópálya építkezés kapcsán kárpótlás nélkül elvegyenek földeket. Mivel ez szóvá tette a szlovák ellenzék, ezért azt mondták a kormánypártok, hogy mostantól erről a kérdésről nem is lehet beszélni, és aki megkérdőjelezi például ezeket a benesi dekrétumokat, az fél év börtönnel számolhat Szlovákiában. Ez az a törvény, ez az a némaság törvény, ami a felvidéki magyaroknak a jogait nagyon súlyosan megsértette, és ezért hívtuk össze a tüntetést, miután volt Pozsonyban, volt Dunaszerdahelyen, most itt Budapesten is.
Most ez komoly, hogy a Benes dekrétumokat még jogilag alkalmazzák földek elkobzására 2025-ben?
A hatóságok mindenképpen. Tehát úgy néz ki, hogy a csalló közben van egy autópálya építkezés, és ilyenkor természetes az, hogy az állam egyébként elvileg kárpótlás mellett ugye kisajátít földeket. Ez Magyarországon is előfordul, de ennek az alkotmányos feltétele, hogy azonnali és teljes kárpótlást adjanak érte. Na most a hatóságok azt mondták, hogy vannak ezek a Benes dekrétumok, és egyes földeket, hogyha megnézik az ingatlan nyilvántartást, akkor 80 évre visszamenőleg ez egy magyar embernek a földje volt, és valamilyen oknál fogva, mondjuk adminisztratív oknál fogva, még nem kobozták el. Tehát a szlovák államnak joga van arra, a 45-ös rendelet alapján, hogy ezt a földet elkobozzák kárpótlás nélkül. Ez egy megtörtént dolgok. Ugye már az se biztos, hogy a földnek a tulajdonosa az ma a magyarnak vallja magát, azt lehet tudni, hogy a földnek magyar tulajdonosai voltak. És ami a legérdekesebb, hogy még egyes szlovák bíróságok is, nekem a pozsonyi ismerőseim azt mesélték, hogy azért tehát változatos a gyakorlat, de van olyan bíróság is, ami erre azt mondja, hogy igen, ez egy törvényes, alkotmányos, igazságos döntés. Tehát van egy rendszer szintű probléma Szlovákiában a felvidéki magyaroknak az egyenjogúságával kapcsolatban, és ez az, amit mi azt gondolunk, hogy meg kell oldani.
És mindez az EU-s jogokkal például hogyan áll kapcsolatban? Tehát nem lehet, hogy ez teljesen ellenkezik az EU-nak az alapjogi kartájával, mondjuk?
Hát egyébként ellenkezik, bár nyilván ez egy bonyolult kérdés, hiszen az EU-nak az alapjogi kartája az azt a célt szolgálja, hogy az uniós jogot, amikor alkalmazzák, akkor megfeleljenek az emberi jogi sztenderdeknek, de amikor fölvesznek egy tagállamot, ez például Magyarországra is igaz volt, amikor fölvesznek egy tagállamot az Európai Unióba, akkor elvárják azt, hogy a jogrendje az igazodjon bizonyos emberi jogi vagy alapvető jogi sztenderdekhez. Tehát például elvárható lenne az, hogy az állam nem kobozhat el földeket kárpótlás nélkül. Ez ugye a csehek és a szlovákok esetében annak idején fölmerült kérdésként, és valahogy végül ennek a pontos folyamata nem ismert, hogy ez hogyan sikerült eldönteni. De végül is Csehországot és Szlovákiát úgy vették fel az Európai Unióban, hogy a Benes dekrétumok hatályban voltak. Ennek lehet az az oka, hogy akkoriban, amikor ez az EU csatlakozás történt, senki nem gondolta azt, hogy majd egyszer lesz egy kormány, akit ez komolyan érdekelni fog, és komolyan elkezdi alkalmazni, és senki nem gondolta azt, hogy hogy a társadalom, miután az Európai Unión belül találja magát, hogy is mondjam, megtűri azt, hogy ilyen dekrétumokat alkalmazzanak. Tehát ez egy váratlan dolog európai szemmel.
De nem is készül az EU valamilyen szankcióra, vagy hogy is mondjam, békekötésre, hogy akkor ezt most felejtsék el ezeket a dekrétumokat?
Nem tudni egyelőre, hogy az Unió mire készül. Azt lehet tudni, hogy a magyar ellenzék nevesül a Tisza párt kezdeményezett ezzel kapcsolatban legalábbis egy beszélgetést, tehát azt, hogy napirendre vegyék ezt az ügyet, de végül ez az ügy nem került napirendre vételre, tehát beszéltek róla más témák alatt, de végül is nem. Ebben egyébként érdekes módon a Fidesz kivételével éppen a jobboldali pártcsalár volt az, ami azt mondta, hogy ő ezt nem szeretné megbeszélni. A másik részről van egy nagyobb probléma, ami teljesen független a magyar politikától. De ezt lehetett látni, több évvel ezelőtt volt ez a Minority Safe Pack kezdeményezés, és ott már az Európai Bizottságot kérték arra, hogy alkosson valamiféle uniós jogot a nemzeti kisebbségek védelmére. Ezt a bizottság nem tette meg, és ennek nagyon-nagyon bonyolult politikai okai vannak, hogy miért, de általában azt lehet mondani, hogyha megnézzük az európai történelmet, és különösen a mai EU-s tagállamoknak a történetét, akkor vannak olyan országok, amik a saját nemzeti kisebbségeikkel szemben szintén nem bántak tisztességesen. És emiatt az Unióban van egy olyan kimondatlan konszenzus, hogy a nemzeti kisebbségek ügyét szemben például más kisebbségekkel politikailag érzékenynek tartják, és nem annyira szeretik fölkarolni. Ez lehet, hogy a jövőben változik, de ezért is gondolom én is személyesen úgy, meg gondoljuk úgy, hogy elsősorban mi nekünk magyaroknak, meg itt egyébként Közép-Európában kell azt a munkát elvégeznünk, ami a nemzetiségi jogoknak a tiszteletben tartásához vezet, és a megbékéléshez vezet.
És kik szervezik ezt a tüntetést?
A tüntetést egyetemista fiatalok szervezzük. Van egy kisebb szervezőcsapat, eredetileg ezt hárman találtuk ki, és aztán még körünk gyülekeztek, most nagyjából ilyen 20 szervezővel dolgozunk. Az ország legkülönbözőbb pontjáról jöttünk fel tanulni Budapestre, jogász, politológus, nemzetközi tanulmányok és egyéb szakoknak a hallgatói. Ez a szervezés, ez pártoktól független, és hát lényegében bármiféle ilyen anyagi vagy politikai tőke nélkül úgy vágtunk neki ennek a szervezésnek, hogy nagyon-nagyon sok felkeresés, nagyon-nagyon sok baráti szívesség, önkéntes elköteleződésnek az útján jutottunk el oda, hogy egyébként én megkérdettem múlt szombaton ezt az eseményt szombat reggel, és egy hétvége alatt több mint 1000 érdeklődő jelezte vissza, hogy szeretne jönni, vagy foglalkoztatja ez a téma. Tehát ez egy alulról jövő civil kezdeményezés, és azt kell mondjam, hogy sikeresebb lett, mint ahogy vártuk.
Mit lehet remélni egy ilyen tüntetéstől?
Ez nagyon fontos, hogy megfogalmazzuk a belső célokat, ugye, hiszen nem várhatjuk azt, legalábbis én a szervező társaimnak azt mondtam, hogy nem várhatjuk azt, hogy megjelenünk 1000-2000-en, vagy akár csak 800-an, végül is nem lehet tudni, hogy hányan jövünk. Nyilván az lenne a legjobb, hogyha minél többen, akár sok ezzel jönnénk, de akárhányan is jövünk, nem lehet azt várni, hogy megjelenünk, és akkor Robert Fico másnap beterjeszti a büntető törvénykönyv módosítását. Viszont amit lehet várni, az egyrészt az, hogy felmutassuk, hogy Magyarországon igenis van egy kritikus társadalmi tömeg, ami nem közömbös ezzel az ügyel szemben. Ami azt mondja, hogy ezt így nem lehet csinálni, mert ez sérti a magyarok jogait, és sérti az emberi jogokat egyetemesen is. Egyrészt, tehát felmutatni egy kritikus politikai tömeget. Másfelől azt gondolom, hogy ennek van egy belső célja is, hiszen hogyha ebből sikerül egy társadalmi ügyet csinálunk, egy egyébként pártoktól független, vagy pártokon átívelő társadalmi ügyet, akkor az mozgásba hozhatja a politikát is, hogy hathatósabban tegyen ez ellen. és vagy a közeljövőben esetleg valamilyen diplomáciai megoldást sikerül elérni, vagy hogyha majd ez a magyar és a szlovák kormány előtt asztalon lesz mondjuk az, hogy a kapcsolatokat hosszabb távon rendezzék, akkor ez a kérdés fel fog merülni. Tehát igazából az a munka, amit mi végzünk, annak bár nyilván rövid távon arról is szól, hogy elmondjuk, hogy ez most nem oké, és ez most egy probléma, de ennek azt gondolom, hogy hosszú távú következményei is lesznek.
Ahhoz, hogy ez ügyé váljon, társadalmi ügyé váljon Magyarországon, ehhez mit lehet tenni, mert nyilván egy tüntetés ehhez kevés, több tüntetést, vagy más csatornákat, vagy más elgondolásokat is tartogattok?
Hát ami szerintem ebben nagyon fontos az az, hogy a felvidéki magyarok önmagukat tudjanak kiállni. De nyilván ez egy nagy csapás volt a felvidéki magyarságnak, hogy a nemzetiségi párt nem jutott be a szlovák nemzeti tanácsba. Ennek sokféle politikai oka volt, de sokan megijedtek attól, mind az anyaországban, mind felvidéken, hogy hát akkor a magyarok képviselete az nem lesz hatékony. Én viszont látok nagyon-nagyon sok olyan szereplőt, politikai szereplőket is persze, de civil szereplőket, akik akár a saját szakmájukban, akár a civil közéletben kiállnak a felvidéki magyarokért, és én azt is gondolom, hogy mi nekünk az a legnagyobb feladatunk, amellett, hogy megmozdítunk egy kritikus tömeget, hogy azokat a kezdeményezéseket, azokat a törekvéseket, amiket a felvidéki magyarok a saját jogaikért elindítanak, azokat itt megtámogassuk az anyaországban. Hogy ennek pontosan mi lesz a formája. Én kapcsolatban vagyok több felvidéki fiatal és, hogy mondjam, régebb óta fiatal civil közösségekkel, és látom azt, hogy vannak különböző tevékenységek, amiben tudjuk, támogatjuk őket, és bízom benne, hogy ez rövidesen látható lesz Magyarországon is.
Tehát, hogyha jól értem, van egy formális kapcsolat is a felvidéki magyarságnak a civil szervezeteihez.
Informális kapcsolatok vannak, tehát, hogy nekem vannak olyan barátaim, illetve nekünk szervezőknek olyan barátaink, akik felvidéki fiatalok, felvidéki származású fiatalok, kiválóan értik a szlovák helyzetet, kiválóan értik a magyar helyzetet, sőt a nemzetközi világban is elboldogulnak, és amikor ez egész ügy megtörtént, akkor az első dolog az volt, hogy ezekhez a barátaimhoz fordultam oda, és megkérdeztem őket, hogy szervusz, te hogy látod ezt, mit lehet ezzel tenni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog szerintem, hogy a civil összefogásban a legfontosabb dolog, hogy egymásra tudjunk támaszkodni, és remélem, hogy ennek lesz gyümölcse hosszabb távon is.
Illés, ezt meg tudod mondani, hogy körülbelül hány embert érinthet közvetlenül ez a némaság törvény Szlovákiában?
Tudomásom szerint a felvidéki lakosság ugye több százezer főre tehető, sőt, ha jól emlékszem, talán 500 000 főre is tehető. Elsősorban ez őket érinti, hiszen legyen szó akár egy politikusról, de nem csak egy politikusról, tehát nyilván a politikusnak az a dolga, hogy közügyek mellett szólaljon fel. Tehát ugyanígy, hogyha mondjuk történészek megszerveznek egy konferenciát, ahol a Benes dekrétumokról vagy a magyar kisebbség helyzetéről kezdenek el beszélni, akkor ennek a törvénynek az értelmében könnyen elképzelhető, hogy a konferencia közepén beállít a szlovák rendőrség, és azt mondja, hogy itt a büntetőtörvénykönyvnek a megsértése történt, és elvisz embereket. Nyilván azt nem tudjuk, hogy reálisan egy ilyen megtörténne-e, de valószínűleg az egész törvénynek nem is ez a célja, hanem az, hogy öncenzúrára bírja az embereket. Tehát amikor mondjuk megszervezünk egy konferenciát, egy televíziós vitában benne vagyunk, vagy egyszerűen csak beszélgetünk az utcán, és fölmerül egy történelmi téma, akkor az állam azt szeretné, hogyha lenne bennük egy bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy ezt a kérdést, ezt meg lehet-e vitatni. Ugye ezt úgy hívják, hogy chilling effect, amikor inkább saját magam tartom távol magamat egy témától. De azt is látni kell, hogy ez a némaság törvény, ez nem csak a felvidéki magyarokat sérti, hanem a szlovákokat is. Tehát nyilvánvalóan akár a Benes dekrétumokról, akár a II. Világháború utáni szlovák-csehszlovák történésekről, ha bárki beszélgetést szeretne a magánéletében, a szakmai életben, vagy a politikai életben, akkor az mostantól fogva nem teheti meg, vagy nagyon félbe fogja megtenni. És ez a precedens arra, hogy egyik napról a másikra, tehát ezt a törvényt egy salátatörvényben nyújtották be előző este, hogy egy nap alatt át lehet vinni a szólásszabadságnak ilyen súlyos korlátozását, ez azt gondolom, hogy egy olyan precedens, ami végső soron a szlovákiai szlovákokat is érinti, és ha ők fölismernék azt, hogy ez a saját országukra, a saját szabadságukra nézve jelent fenyegetést, akkor én hiszek abban, hogy nemzetiségtől függetlenül meg lehetne őket is nyerni ennek az ügynek.
Mondd, ez a kormánynak nem lenne itt feladata?
Már a magyar kormánynak?
Igen, igen, persze.
A magyar kormány ugye egy nagyon érdekes, szövevényes helyzetbe navigálódott, vagy navigálta magát, hiszen ugye van egy politikai szövetség a magyar kormány és a szlovák kormány között ebben. Önmagában szerintem nincs semmilyen kivetnivaló, már általában, hogy a kormányok szövetségeket kötnek. Viszont most egy olyan helyzet van, amikor az elvileg szövetséges szlovák kormány egy olyan javaslatot terjesztett be és fogadtatott el, ami a felvidéki magyarok jogaival és értékeivel alapvetően ellentétes. És akkor a kormány konfliktusba kerül, hiszen egyszerre mondja azt magáról, és szerintem ez néhány helyen azért alá is támasztódik, hogy fontos számára a határon túli magyarság, de közben azt mondja, hogy nem állok értük, mert van egy politikai szövetség, amit nem szeretnék felrúgni. Az, hogy ez morálisan helyes-e, ezt mindenkinek a saját megítélésére bízom, és ezt azért is mondom, mert ennek a mi tüntetésünknek nem az a cél, hogy a magyar kormánynak menjünk neki. Vannak olyan szereplők, akiknek az a feladatuk, hogy ezt megtegyék. Mi nekünk az a feladatunk, hogy valaki akár fideszes, akár ellenzéki, azon belül akár tiszás, akár valamilyen másik párthoz húz baloldali, vagy akár a Fidesztől jobbra van, teljesen mindegy, vagy bizonytalan, vagy nem szavaz. A számára ez az ügy fontos, ez a konkrét ügy. És azt mondja, hogy a felvidéki magyarságért ki kell állni Budapesten, akkor mi szeretettel hívjuk, szeretettel várjuk, és azt mondjuk, hogy fogjuk meg egymás kezét.
Javíts ki a tévedek, de gyakorlatilag ez a némasság törvény, ez a tudományos élettisztaságát is már veszélyezteti, mert hogyha a Benes dekrétumokról nem lehet beszélni, akkor kutatni se lehet mondjuk őket, meg hogy nem lehet
vagy egy publikálni a kutatás
igen,
eredményét.
Egy publikációba egyáltalán megemlíteni, vagy... Hoppá, szétkapcsolódtunk. Újra te.
Megbékélési folyamatot.
Szétkapcsolódtunk, úgyhogy szia Illés, elnézést kérünk.
Szervusz. Hát igen, megszakadt a vonal, én is hallottam, de hát ugyanígy fognak megszakadni azok a folyamatok, amiknek végbe kellene menniük ahhoz, hogy a szlovákok és a magyarok között először történész szinten, meg a társadalomnak a különböző szintjein elinduljon egy beszélgetés, és az aztán majd elvezethet valamiféle politikai megegyezéshez, vagy politikai megállapodáshoz. Tehát ez a törvény, ez azért különösen veszélyes, mert azért, hogy rövid távon politikai hasznot szerezzen valaki, hosszú távon lehetetlenné teszi, vagy bebetonozza azokat a sérelmeket, amiknek a feloldásáért dolgoznunk kellene.
Rendben. Még egy utolsó kérdést szeretnék föltenni, hogy milyen szakokon tanultok ti, akik ezt a tüntetést szervezitek?
Nagyon vegyes háttérből érkezünk, azért a legtöbbünk politológus hallgató, vagy akár már végzett politológus, jogászhallgató, én magam jogászhallgató vagyok egyébként az ELTE-n, vagy nemzetközi tanulmányokat hallgatunk, de van történész is a köreinkben, tehát mindazok, akik így a humántudományok vagy a társadalomtudományok terén valahogyan kapcsolódunk ehhez az ügyhöz, különböző szempontokból igyekszünk hozzáadni a saját mondani valunkat. A műsor nagyjából egyébként egy órás lesz, délután 5-től fogunk találkozni ma tehát január 3-án szombaton ma délután 5 órakor fogunk találkozni a Szlovák Köztársaság nagykövetsége előtt. Ez Budapesten a Stefánia úton van, a Puskás Ferenc stadionhoz közel, de meg lehet közelíteni a Zugló vasútállomástól is, vagy busszal a keletitől. Az esemény nagyjából egy órás lesz, 5 beszédre lehet számítani. Ebben ugye, mint említettem, lesznek jogászok, politológusok, történészek, illetve egy felvidéki magyar szakértőt, újságírót is várunk, hogy az ő saját nézőpontjukat is bemutassák nekünk.
Nekem is lenne egy utolsó kérdésem, ami tulajdonképpen kettő. Az egyik, hogy aki nem tud elmenni, lesz-e valami összefoglaló, valamilyen felvétel, videó vagy hang, ahol lehet tájékozódni. A másik, ami ezzel azért összefügg, hogy aki részese akar lenni, vagy önkéntese egy további bármilyen eseménynek, az hogy ér el benneteket?
Igen, ugye, hát maga, tehát az elérhetőségről beszélünk akkor először, ennek van egy Facebook eseménye ennek a tüntetésnek, az a címe a tüntetésnek, hogy kiállás a felvidéki magyarok szólásszabadságáért. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy itt nem, végső soron nem az a cél, hogy valami ellen tüntessünk, nyilván megvan az, hogy mi az, ami kiváltja ezt az ellenkezést bennünk. De végső soron mi hiszünk abban, hogy lehet valamiért dolgozni. Hogyha erre a kiállás a felvidéki magyarok szólásszabadságáért nevű eseményre rákeresünk Facebookon, akkor ott elérhető az összes információ a tüntetésről, illetve hát én személyesen is, mint szervező, ott elérhető vagyok.
Hát köszönjük szépen, sok sikert a tüntetésre, én egyébként ki szeretnék nézni, illetve hát kinézni, hát ez egy órás műsor, úgyhogy ott maradni végig, és sok-sok tüntetőt kívánok erre a tüntetésre.
Köszönjük szépen.
Szervusz.
Szervusz. Buddha rejected Brahmanism and mocked at its rituals. As for Brahma, the Buddha didn't deny his existence, but regarded him as a deluded spirit who imagined he had created the universe.
Reggeli, a Civil Rádió hétvége indító magazin műsora délelőtt 10 óráig.
Jó reggelt, Anikó, szia!
Jó reggelt, boldog új évet kívánok!
Ez az, én is mindenkinek. Bocsánat?
Támen, színjen, kváj lesz.
Még egyszer?
Zsú, támen, színjen, kvájla, tehát boldog új évet kívánok mindenkinek.
Ezt önöknek. Egyébként akartam kérni, de nem beszéltünk össze. Teljesen nem. Meglepődtem, hogy most miről beszélsz. Abban maradtunk Anikóval, hogy hogy még egy pár dolgot elmond, ami a téli egészséggel függ össze, és a műsor nagyobbik részében pedig a saját tapasztalatairól, élményeiről beszél. Most nem árulom el, vagy pontosan miről, majd ő elmondja. No, melyikkel kezdjük?
Szerintem beszélgettünk róla, és akkor már is elárulom, hogy a vallásról, vagy vallásokról beszélgessünk egy kicsit, ami azért is érdekes, mert a hagyományos kínai orvoslásnak is a része, hogy ezt így megértsük, a kicsit összefoglalnám, hogy miről beszél, vagy hogyan lehetne a kínai vallást
hogyan
lehet erről beszélni és megérteni, mert a vallás szó az Kínában nem létezik, ez a szó, tehát nem tudjuk úgy lefordítani, mert a mi hitrendszerünkhez ezt így nem lehet összehasonlítani a kínai vallást, mert réteg vallások egymásra épülnek, egymásból fakadnak, de persze különböző irányzatok vannak, és hát egy filozófia, és a mai kínai társadalmat nagyon is befolyásolja, és úgy is élnek a kínaiak, tehát hogy értsék a kedves hallgatók, ugye nagyon sokrétű, ugye, amit már mondtam, és az ősi vallás, vagy egy népi vallás, ami először kialakult, majd később a konfucianizmus, majd a taoizmus, megtalálható a buddhizmus, jön az első században éri el Kínát, majd sokkal a kereszténység, és megtalálható már a vallásoknál az a lényeg, hogy a mindennapi életben is megtalálható Kínában mind az ősi vallás, például, hogy az ősök szeretete. Tehát a mai napig is láttam Kínában, voltam családoknál, és ott egy kis oltár, ami nem mindig a buddhista oltár, hanem az, hogy a család szeretete, a család, az ősi szellemek, az ősi családnak a tisztelete, és akkor ott oltára raknak gyümölcsöket, és imádkoznak, vagy kérik, hogy jó szerencséje legyen a családnak, és ugyanígy beépül a konfucianizmus a mindennapokba Kínában. Ugye a konfucianizmus az általában társadalomra hatott a császárságban, amikor a császár az isteni, az égi ember, vagy égi szekér, és ott az egyén, ott nem annyira fontos, mint a társadalom, és itt a társadalmi hierarchia szerepe fontos, az ősök, a tanárok, a szülők tisztelete, fontos az oktatás helye, hogy az oktatás mennyire fontos, és ez ma is megtalálható Kínában, mert ugye ma nagyon hamar elkezdik a gyerekeket tanítani, már 5 éves kortól, de nehéz is az írás, ugye, és a gyerekeknek az, hogy valaki ki tudjon tűnni a társadalom, az oktatás, hogy tanul, és hogy minél hamarabb elkezdenek a gyerekekkel foglalkozni, hogy minél jobb iskolába járhasson, és ugye ma már külföldre is nagyon sok ugye, kínai gyerek eljut, tanulják nagyon hamar már az angol nyelvet, és nagyon fontos a hagyományok ünneplése. A konfucianizmusban ugye ott az etikai morál is nagyon fontos, és ugye a politika, a gazdaságra is hatással van. A másik a taoizmus, ami ugye a Tao, a Lao Tse nevéhez fűződik. A Tao az utat jelent, de úgy képzeljük el, mint az országút, hanem az ember útja. És az is egy ilyen holisztikus filozófia hatott a tradicionális orvoslásra, szorosan kapcsolódik is, és ők azt mondják, hangsúlyozzák a test és a lélek összhangját, hogy az akupunktúra a gyógynövények alkalmazásával, a csikonggal lehet a testet és a lelket összehangolni. Amit ismerünk még, az a feng shui, ami szintén megtalálható ma is, ugye ki